A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Azt mondja, hogy 6 óra 31 perc van, 2024. október 24-e, és már el is kezdjük akkor egy rövid szusszonásnyi tegnapi szünet után a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án. Ács Gábor a műsorvezetőtárs.
És itt van Mihálovics András.
0630-as 6-98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt írja a hallgató, hogy az M3-as bevezető már arra szól a nullástól, pedig még baleset sincs arra felé. Én ezt megnéztem a térképen, és tényleg nincs, meg tényleg arra szól. Ebből azt a következtetés vonom le, hogy jöhetnek közlekedési információk, ha valaki olyasmit tapasztal, ami hát bosszankodásra vagy rémületre ad okot a főváros közlekedésében. Milyen információk, hozzászólások jöttek még?
Néztem, hogy mennyi a D-kartás ideje ugyanezen a szakaszon. 25 az elég sok. Igen, kis optimista jó reggelt, kartások. Erős forgalmi viszonyok között indult ma reggel a nagy vizit. M3-as kezdődő szokásos torlódás. Azért csodálkozom ezen, vagy gondoltam, hogy érdekes lesz a ma reggel, mert hogy ilyen furcsa nap van, elvileg még nincs iskolai szünet, de tudok jó pár suliról, ahol ezt a két napot, tehát az ünnep és a hétvége között odaadták a gyerekeknek. Van, ahol csak ilyen szokásos ilyen szünetek előtti egy-két napban már nem annyira keményen tanulunk, meg iskolai programok vannak, de már nem konkrétan tanítás. Van, ahol teljesen ugyanaz, mint szokott lenni, tehát normális tanítási nap, de van, ahol meg már szünet van, hogy megnyújtsák az őszi szünetet a gyerkőcöknek, ami a jövő héten lesz. Hogy ennek lesz-e bármi hatása a forgalomra? Egyelőre nincs, tehát legalábbis a most érkező üzenetek szerint szokásos hétköznapi dugulós forgalmat láthatunk.
Na jó, figyelj, vezess tovább egyedül.
Mit láttál, hogy ennyire?
Mit láttam? Aha. Nem láttam. Most kaptam $1,5 millió.
Na, kitől?
Értesítenek. Tisztelt kedvezményezett, egy hónapja küldtem neked ezt a levelet, de nem hallottam felőled, nem vagyok benne biztos, hogy megkaptad, ezért küldtem el újra. Először is Krisztalina Georgieva vagyok, az ügyvezető igazgató és a Nemzetközi Valuta Alap elnöke.
Aha.
Valójában az összes akadályt és problémát áttekintettünk, a tranzakció nem teljes és nem tudja fizetni a költségeket. Az átutalási lehetőségeket felszámított átvételi díjak, korábbi átutalások megerősítéséhez látogassa meg weboldalunkat. Mi vagyunk az igazgató tanács, a Világbank és az IMF International, Washingtonban, valamint a minisztérium, az Egyesült Államok pénzügyminisztéria és bizonyos más nyomozó ügynökségek. Itt az Amerikai Egyesült Államokban releváns elrendelte külföldi fizetési átutalási egységünk, a United Bank of Africa Loma Togo, adj ki egy Visa kártyát, ahol $1,5 millió az alapjából nagyobb összegű kivonásért.
Na, remélem megadtad.
És nem olvasom tovább.
Remélem,
hát most megadtad. Akarom. Jó. Hát persze, kattintottam és megadtam az összes maximum.
Aztán szólj, hogyha még adás idején megjön a gempa is, tehát figyelj, szerintem siess, Nehogy itt valaki elét kerüljön, mert lehet, hogy érkezés sorrendbe adják a pénzt.
Igen.
Úgyhogy gyorsan, gyorsan.
Vizsgálatunk során felfedeztük, csalódott, hogy fizetését korrupt tisztviselők késletették a bank személyes számláira, próbálja átirányítani az önpénzt.
De ne humorizáljunk.
Még a végén valaki komolyan
igen,
veszi.
Igen, ha véletlenül, csak egy valaki komolyan veszi. Jó, szóval ezek még mindig mennek.
De név és cím a szerkesztőségben. Jó. Tehát ha valaki kér, én átod, nem vagyok irigy, hát én átküldöm neki ezt a levelet, mert hogy van arra poén, hogy ezt ott ül egy, nem tudom, hogy ezt a mémet láttad-e, ott ül egy csalódott színesbőrű úriember egy nagyrakás pénzzel egy irodában, Nigériában, és mondja, hogy miért nem válaszol neki senki, pedig ő tényleg akarna pénzt küldeni. De ez egy átverés.
De ha nem válaszolna senki, akkor ezek már rég leálltak.
Persze,
tehát mindig vannak, akik bedőlnek az ilyeneknek, úgyhogy hú, ezt rossz volt hallani. Egy hallgató azt számolgatta, hogy az ismétlésben elhangzott elektromos autós töltési energiát elosztja Pax összteljesítményével, akkor 11 ezer autó töltés elviszi egész Pax összteljesítményét. Hát csodálkoznék, hogyha itt valamelyik számban nem lenne valami hiba, mert ez tényleg furcsa lenne. De nem tudom, az egész félfüllel hallgattam én, és nem tudom, hogy az egész éves teljesítményre vonatkozott-e mindez. Érdekes persze így osztogatni, szorozni. Ezt így most nem tudjuk megerősíteni, de simán lehet, hogy ez tényleg komolyan megterheli a hálózatot, a magyar hálózatot. Más jellegű hírek erről már, meg számítások, előrejelzések voltak, hogyha energiaintenzív iparágak fölfuttatására tesz az ország, és ehhez nincs meg a megfelelő úgymond energia fedezet. Volt egy ilyen üzenetünk, és hol van Gézu? Ja, még egy... Sokan érdekesnek ítélik ezt az ünnep utáni napot, például Gézu is azt írta, hogy ez a vasárnap illatú szerda, péntek illatú csütörtököt hozott, csak ne volna keddíze, ez az ő ünnep utáni félpercese. A hold fénygyűrűje, én lemaradtam.
Megvolt? Meg. Igen. Megálltam egy pillanatra, mert az életben néha meg kell állni egy pillanatra, és adózni egy pár másodperc idővel a természet csodáinak, úgyhogy én láttam a holdnak a... Úgy hívják, hogy udvara van a holdnak.
Udvara van. Igen. Nem láttam, illetve nem tudtam, hogy érdemes lesz fölfele tekintgetni. Jöttem, na, leszegett fejjel, hát hajnalban, ahogy
tudtad,
szoktam.
Tudtad, hogy velem leszel, aztán ilyenkor mindig rossz kedvű.
Így van, és azon gondolkodtam, hogy jövő héten ismét néhány adás erejéig a jövő héttől világosban fogunk jönni, mert hogy órát tekerünk a hétvégén, és egy órával tovább alhatunk, de hát ez
igen,
még két
nap. Hol van az még? Uh-huh. Isten éltesse a Salomonokat nevük napja alkalmából, valamit nagy tisztelettel köszöntjük a születésnaposokat is. Nem árt, ha tudják, hogy 1648-ban pont az ő születésnapjukon, tehát október 24-én firkantották alá a vesztfáliai békét, ezzel lezárult a 30 éves háború. Aztán a születésnapjukon 1929-ben volt egy fekete csütörtök a New York-i tőzsdén, e napon robbant ki a 1933-ig tartó gazdasági világválság.
Tegyük hozzá ezt, amikor kirobbant a fekete csütörtökön, még senki sem tudta.
Nem tudta, hogy az a csütörtök fekete csütörtök.
Ez ilyen utólag. Derült ki, hogy ennyire súlyos lesz.
De azt tudták 2003. október 24-on, hogy ez lesz a Concorde utolsó repülése.
Azt igen.
Na,
hát az, akkor... Arra készültek elég sokáig. Bejelentették és megadták a módját. Úristen, ennek is már 21 igen. éve.
1854-ben született Déri Miksa, magyar mérnök, elektrotechnikus, ipari feltaláló, rá mindenképpen emlékeznünk kell, miként Bill Wymanre, a The Rolling Stones basszusgitárosára is, 1936-ban született ugyanis, aztán Wayne Rooney, angol labdarúgó, 1985-ben született, egy korszak volt ő a Manchester United életében, és itt van nekünk Puzsér Robert, szép kerek születésnapjával, magyar publicista, újságíró, műsorvezető, kritikus 1974-ben született, és ha most lenne egy kis humorérzékem, akkor betenném a Hajmási Péter Pityke Pál vagy valami ilyesmit, és beugranánk a nagy bőgőbe, mert a Magyar Operett napja van 2002 óta, ugyanis Kálmán Imre születésnapja 1882-ben, és Lehár Ferenc halálának napja 1948-ban, és október 24-ére esett, de nem teszek ilyet a hallgató közönséggel, hanem felpörgetem a hangulatot, engedelmet, Dell Gábor.
Még mielőtt felpörgetnéd a hangulatot, emlékezzünk meg arról, hogy az operett műfaj hazai legnagyobb gyűlölője 50. születésnapját ünnepli.
Fú, az mekkora pofon a sorstól, mi?
Hát, hogy Puzsai Robertnek éppen az operett napján van a születésnapja, és nála mókásabb műfaj elleni kikelést nyilván nem hallottam senkitől. Én egyébként milyen egyetértek ebben vele.
De az operett is, meg a musical is, meg minden?
Nem, az operett. Az operett. Csak az operett. Az operett, az finoman szólva se a kedvence, és hát az ő stílusában meghallgatni azt, ahogy gyalázza magában már az a létezését is tagadja. Rendkívül káros hatásáról hosszú perceken keresztül, hogy tud értekezni, az nagyon mókás. Na minden esetre 50 éves Puzsér Robert a mai napon egyszerre ünnepel az operettel, ami magában vicces. Kit említsünk meg?
Már megvolt mindenki.
Megvolt mindenki. Jó, jó, jó. Oké, oké.
Pattanjunk tovább. Na, hallgat csak, hogy mi jön.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor a lapszemlébe, mi fog belekerülni. A magyar rezsicsökkentett árnál is kisebb tarifát fizetnek a fogyasztóknak Ausztriában. Ma már jóval több, mint 2000 a felhasználók és az energiarendszer számára is előnyöket kínáló energiaközösség működik Ausztriában. 30 ezer tagjuk van. Olvasom a portfólión, a leglényegesebb feltétele a politikai akarat, így az első számú siker tényező az ösztönzőkkel és a finanszírozással kiegészülő szilárd jogi és szabályozási keret. Ezekről a tapasztalatokból számolt be az Osztrák Energiaügynökség szakértője, a Magyar Természetvédők Szövetsége és Közösségi Energiaszolgáltató NKFT által rendezett szakmai fórumon, arról tudósít a portfólió, részletek a lapban olvashatóan.
A 24.hu azt számolgatja, hogy mekkora bér kell a megduplázódó családi igénybe, családi adókedvezmény igénybe vételéhez. Ehhez kapcsolatban természetesen a sok minden, hát a tegnapi ünnepi kampányesemények összefoglalóját elemezgetik természetesen nagyon sokan, az minket annyira nem érint, viszont volt két ígéret, ami így elsikkadt, azért azt szerintem ide biggyeszteném, mármint az ellenzéki jelölt, hát mert tegnap óta nagyjából elkezdődött a kampány, tehát konkrét
hát
ígéretek. Tehát konkrét ígéretek hangzottak el, másfél évre vagyunk még a választástól, de kettőre érdekel, kettő meglepett, tehát a Kata visszaállítása, hát önmagában hülyén hangzik, meg Kata most is van, csak ugyanannyi leszűkítették a kört. Hát ha jól értem, akkor az eredeti verziójuk Kata visszaállítását, mondta Magyar Péter. A másik viszont, hogy miközben vannak ugye a kormány, a jelenlegi kormány részéről konkrét tervek, ahogy azt az imént említettük is, a családi adókedvezmény növelésére, Magyar Péterék a családi pótlékot emelnék, amely ugye alanyi jogon jár, és sokkal többeket érint, noha kisebb összegről van szó. Ez elhangzott egészen konkrétan, úgyhogy hát igen, korán indul a kampány szezon, ezek szerint érdekes.
Hát új magyar légitársaság indulhat az év végén, már megint,
tényleg?
Mint ha nem lenne holnap, megkaphatja az üzemelési engedélyt a május óta formálódó Hungary Cargo Airlines légitársaság. Decemberben már az első útjára is felszállhat az új cég színeiben, jelenleg még a Wizz Air által használt gépük. A tavasszal kezdett el munkaerőt toborozni a cég,
jelenleg
most még csak egy
vizet,
üres oldal fogadja a látogatókat, noha az indulásig már alig csak több mint egy hónap van hátra.
Ezt nem értettem, ezt a mondatot, hogy jelenleg...
A Wizz Airtől fognak egy darab gépet.
Jaj,
bérelni. Most még használja a Wizz Air, de majd aztán ők fogják.
De hogy átalakítják teher szállításra? Mert ezek
hát
nem...
jó kérdés.
Hát ha egyszer kargó cégről van szó, és egy darab bérelt géppel?
Igen.
Na, a kargó légi szállítás üzleti modelljében annyira nem vagyok otthon, de egy géppel
a sorozatgyártású teherszállító 2014-es évjáratú Trent 700-as hajtóművel rendelkezik. 1578-as példány ex-Qatar Airways, amelyet a magyar kormány 2020-ban vásárolt meg, és a Wizz Air fapados légitársaságnak adott üzemeltetés.
Ja, értem. Aha, jó, oké. Okay.
Ez a teljes hír.
Jó, na, hát szóval. Akkor ez...
Mindegy, légitársaság az légitársaság.
Jó, bármibe fáj, ha az állam eltartja a mi pénzünkből, jó, oké. Okay.
Mi van még?
Nálam nincs más.
Nincs? Akkor menjünk rá a tőzsdei helyzetképre.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Még mi az október 23-ai eseményekre emlékeztünk, és a tőzsdén nem is volt nagyon kereskedés, a világ tőzsdén nem állt meg az élet, a forint piacán például egészen attraktív dolgok történtek, már hogy milyen szájízzel az habitus kérdése. Igen, az euró szemszögével. Mérsékelt forint erősödéssel indult a nap, azonban gyengülni kezdett délelőtt az illikvid piacon a magyar fizetőeszköz, aztán délután még egy gyengülési hullámot kapott, úgyhogy volt olyan, hogy 403 forint fölött volt az árfolyam, most mindjárt ránézek, hogy hogy
most
ez egyébként 2022. szeptember óta nem látott mélypont a dollárhoz is és a forinthoz, vagy az euróhoz képest is. Mindjárt mondom, hogy én mit látok forintban,
403-20
környékén. Tanázik a dollárral, szemben pedig 373 forint 60 fillér környékén.
Igen, ezt tényleg érdemes hozzátenni, hogy elromlott a nemzetközi hangulat, de nagyon kicsi volt a forgalom a magyar ünnep miatt, úgyhogy majd most, amikor belépnek a piacra a magyar piaci szereplők, és akkor derül ki, hogy kicsit visszarántják-e, vagy nem a mélypontról, tehát 430 fölött van.
Majd figyeljünk.
Még az ünnep előtt egy sima egyfordított volt a budapesti értéktőzsdén, tehát tegnap előtt két blue chip fölfele, két blue chip lefele, de csak kismértékben az index a nap első felében még a pozitív tartományban volt, utána a nap második felében átesett a negatív tartományba, de minimális mértékű visszaesést lehetett följegyezni. Aztán viszont az egy nemzetközi piac akkor egy ilyen átlagos nulla közeli nap volt. Tegnap viszont Amerikát szépen beöntötték, emelkedő kötvényhozamokat emelik ki, így utólagos magyarázatként, amely a részvénypiaci befektetőket is eladásra sarkalhatta. A lényeg az, hogy a technológia vezetésével megküldték lefelé a piacot. Volt egy 20 éves kötvényaukció, amely nagyon kedvezőten eredményt hozott, és állítólag ez váltotta ki, hogy adtak elég sok technológiai részvényt. Rajtuk kívül a McDonald's-ot érdemes kiemelni. Ott egy mérgezéses eset tartja lázban Amerikát.
Bizony,
már halottja is van
a
annak,
sajt,
hogy a...
burger.
Nem.
Nem? A gyógyszer? Hát
a nálunk McRoyal néven futó, ott Quarter Pounder.
Hát a sajtos negyed fontos, nem?
A negyed fontos szendvics, igen.
Hát ez van a ponyvaregényben. Arra próbáltam célozni. Azt hogy hívják? Azt sajtos negyed fontos.
Igen, 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 igen. És Le Big Mac, mint tudjuk, de hogy a hagymában, ha jól tudom, ez az egyetlen olyan szendvics, amiben nem az a szokásos felvizezett trutyi hagyma van, hanem az a kockára vágott normális, nem tudom pontosan, hogy nevezik hagyma.
Nyers.
És az volt mérgezett, és természetesen a befektetők most azt latolgathatják ilyenkor, hogy egy ilyen esett, az milyen mértékben veti vissza a McDonald's-nek az eladásait. Minden esetre a tegnap a nyitás előtti kereskedésben 10%-kal is ütötték, ami nagyon durva, utána visszajött 2-3% mínuszig, aztán megint lefele, és egy 5,2%-os mínusszal zárt. Egy csomó államban kivonták, de csak a quarter pounder, tehát a negyedfontos húsos szendvicset, és nem lehet még tudni nyilván, hogy milyen meddig emlékeznek majd a felhasználók, illetve gondolják úgy, hogy akkor inkább máshol esznek most a McDonald's helyett a következő időszakban. Ez még nyilván több hónap, mire kiderül, a befektetők persze nem örültek neki. Chipgyártók vezetésével tehát lefelé, az Apple is 2% fölött esett, az Nvidia is, a Facebook, Meta 3 fölött, és a Nasdaq összességében a lehúzó erő volt, de az összes index kisebb mértékben lefelé tartott, tehát Amerikában.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Megvolt a Gladiátorok menni in Pompei túra, ha nem kérdezted, de én meg be fogok róla számolni.
Meg a nagyon jönni jól is. Sikerült. Én majd holnap kérdezlek, amikor, akkor repülünk, jó. Amikor repülünk, de akkor jó. Te elmondhatod most is, bár nem izgat.
Tudom, de az, hogy másodszorra, most amikor másodszorra voltam, 6 évvel ezelőtt minden kavics alá benéztem, és akkor is eltelt egy nap. Most a nyitástól 15 óráig sikerült ugyanitt eltöltenem ennyi időt.
Még egyszer.
Pompejben. Utána átmentem másnap Herkuláneumba. A kis piszkossal, azzal a gyorsvasútnak nevezett.
Jó, nem?
Hát figyelj, egy szocióélmény az, ugye? Biztos. Valamint menjenek a csodába a dél-olaszok, mert kérlek szépen megrendeltünk egy transzfert, mert 37 ember ugye este 10:30-11 tájban, amikor landolunk a nápolyi reptéren, nem olyan egyszerű, mert akkor már nem járt ez a gyorsvasút sem, meg több probléma volt. Rendeltünk egy transfert, és úgy eltűnt a buszsofőr, hogy még a diszpécser se érte el. Úgyhogy most kapott 40 darab egycsillagos értékelést legalább a szóban forgó társaság. És azt a kalandot, amikor a reptéren toborozni kisbuszos taxikat, hogy 37 embert elvigyenek, azt nem kívánom senkinek, valamint az utazás se, mert még a csomagtartóban is ültek, és időnként a sofőr ordítozni kezdett, hogy bukjon le még 3 ember, hogy ne lehessen látni, mert jön a rendőrautó, akkor előzés közben simán lehorzsolta a szalagkorlátot az ember, és mintha mi se történt volna, mentünk tovább, tehát hogy nagyon kalandos volt az egész, de egy kulturális sok. Főleg én nem voltam még Herkuleánumban, te se?
De pont tavaly voltam.
Lenn a dokkoknál és... voltál a csontvázaknál?
Nem.
Amikor a piroklasztikus ár elsöpörte azokat,
ja,
akik,
de. Igen,
akik
igen,
oda meg, igen, menekültek, de. Hogy hát ha majd jön a hajó és kiviszi őket a vulkán kitöréssel.
Nekem Herkuleánum jobban tetszett, mint Pompei konkrétan.
Hát na, mert hogy több minden maradt meg.
Igen.
Jóval kisebb, és az megvan, hogy ott a város alatt van? Tehát ott csak ennyit tártak fel, mert hogy a város az nagyobb volt ennél, persze, csak ugye hát most a házak állnak ott, és ugye nem fölötted, tudják kiásni.
Igen.
Abból a 4,5 vagy 5 méter, vagy nem is tudom, milyen mélyre volt az eltemet, volt ugye lehet látni, föntről meg lehet nézni, mikor bejössz a város felől a bejáraton, hát szerintem vagy 15 vagy 20 méter ilyen hordalék rakott rá, egészen megrázó élmény
ott
volt.
Mennyit töltöttél, mert ez kisebb, kompaktabb. És
ott is fél napot.
Tényleg?
Várjál, odaértünk akkor is nyitásra, és 2-kor volt a találkozó, igen.
De most ha egész nap, mindkét nap romokat nézegettél, akkor mikor gladiátorkodtál?
Hát ez nem gladiátorkodás volt, ez tanulmányút volt.
Ja, azt hittem, ott is fölléptek valami.
Dehogy is.
Tanulmányút?
Igen.
Egy nap Pompei, egy nap Herkuleánum.
Így van.
Az összes többi gladiátorral együtt.
Így van.
És, mindenki...
és elmentünk utána a Nápolyi Múzeumba, és szerintem annyi fénykép készült a sisakokról, amelyek ott voltak, hogy szerintem 3D-ben lehet rekonstruálni az egészet. Tehát, hogy nem lehetett körülbelül fél óráig hozzáférni a tárolóhoz, mert mindenki az egyesületből ott fényképezte.
És mindenki egész napot tolta, vagy már a félbanda a kávézóban ült két
nem
óra
volt
után.
Ilyen nagyon feszített szakmai és nagyon fegyelmezett szakmai probléma. Mi az, hogy kávézó? Eljutsz Herkuleánumba, eljutsz Pompejbe, és kávézó? Adjál már.
Bárhol az országban az a legfontosabb.
Mondjuk azok a családtagok, akik beneveztek erre, lehet, hogy ennyire nem élvezték, és ennyire nem tudnak jó élményekről beszámolni, de hát, mert ők kevésbé elkötelezettek az ókori romok iránt, de hát mindegy, ez van. Na, itt van Czoller Andi. Szia!
Jó reggel.
Hogy mosolyog.
Igen, mesélted az élményeidet.
Ja, azt hittem a következő téma miatt.
Amiatt is már beszélgettem kint Pannával.
Na jó. Hát eláruljuk, ne áruljuk el szerintem.
Hát most már ezek után ne csináljátok
már. Énekelni fogunk, de hogy miért pont nekünk, kettőnknek az ácsa.
Nem, én is itt leszek. Segítek nektek,
jó? Hála a jó Istennek, mert engem meghúztak énekből. Tényleg.
Nem fogunk megénekelni.
Készségtárgyból nem lehet megbukni.
De igen, de engem meghúztak, mert utána lett készségtárgy, és előtte még meghúztak, és úgy mentem át negyed évkor énekből, hogy be kellett menni a tanárhoz, és elénekelni a sárgarépa, zöld uborka, kum. Jellegű. Másik három nyomorultal, akit szintén meghúztak, úgyhogy nagyon messziről fogunk indítani. Jaj.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli 2024. október 24-ei kiadása Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Meg itt vannak a hallgatók is, nulla. Igen.
Rakjuk helyre a hülyeségeinket.
Az összeset?
Hát kettőt, amire a legnagyobbakat, amire a hallgatók is felhívták a figyelmünket.
Jó, 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, ide lehet leleplező üzeneteket írni a hülyeségeinkről.
Herkuleánumot mondtunk. Herkuleánum helyett. Például.
Igen, az nyelvpontlás volt.
Igen. Aztán valóban az meg az én soram. Tehát mérgezés az nem stimmel, tehát nem mérgezés. E. coli fertőzés. A mérgezés a szándékosságot sugal, vagy hogy szóval amikor a szervezetben a jelenlévő baktérium, ami alapvetően hasznos, de vannak típusai, melyek méregtermeléshez vezetnek, és ilyen érkezett kívülről, aztán nyilván nem lehet mérgezésnek nevezni, az nagyon pontatlan volt, úgyhogy elnézést kérek.
Nevez bár felületesnek, de egyik se tűnt fel.
Nekem sem, amikor mondtam, de miután a hallgatók felhívták a figyelmet, teljesen jogos mindkettő egyébként. Köszönjük a kiegészítést és
szervítőt. Oké, na menjünk is tovább, mert hát nem tudom, majd a végére kiderül, hogy vidám vagy keserű pillanatok jönnek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Kicsit menjünk a kulisszák mögé, mégpedig egyszer bejött Czoller Andi, füligéről szájjal, és azt mondta, hogy gyerekek, ez valami frenetikusan jó volt, és azt hittük, hogy megint meglátogatott valami olyan mulató helyet, ahol mi is előfordulhatunk, de ennél sokkal cizelláltabb és sokkal kulturáltabb élményben volt része, ugyanis részt vett a Lokál Vokál egyik foglalkozásán. Nem akarnám lelőni a poént, úgyhogy adjuk át Pejcsik Pannának, a Lokál Vokál vezetőjének a szót. Miről is van szó?
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezután. A Lokál Vokál tulajdonképpen egy ilyen közösségi kórus élmény, esemény. Ez egy havonta megrendezésre kerülő alkalom, és a lényeg az, hogy körülbelül 2 órás ez a foglalkozás, hogy te mondtad, de igazából miért egy ilyen teljes ilyen showként fogjuk fel, és a 2 óra végére a résztvevőkből álló kórus egy népszerű dal tanul meg 3 szólamban a segítségemmel.
Tehát a zéróról.
Igen.
Random emberek beesnek, azt mondják, hogy ma a Life is Life-ot fogjuk begyakorolni, És ez így működik.
Így van, így van.
És... Atya, is.
De azt lehet tudni előre, hogy melyik lesz az a dal?
Egy nappal előtte. De igazából, hogyha rajtunk múlik, akkor... Tehát, hogy gyakorolni nem kell, felkészülni nem kell, sőt, még zenei előképzettség sem szükséges ahhoz, hogy részt vegyen az ember.
Ez kb. Ez ugyanolyan, mint amikor azt mondták nekünk a kántorról, hogy simán meg lehet tanulni etikus hekkerkedni. És aztán vértizzadva átgyötörtük magunkat egy csomó vizsgán.
Én azt szoktam mondani az elején, pont az ilyen szkeptikusoknak, hogy igazából, hogyha szoktál levegőt venni, és jön ki hang a torkodon, akkor, hát, már minden, akkor már minden technikai felkészültséged megvan ahhoz, hogy énekelni tudj. Azt nem mondtam, hogy jól. És nem is feltétlenül kell jól énekelni ahhoz, hogy a lokálok ellen részt vegyen az ember.
Elrontom a kórus
művel. Nem. Tényleg az a lényege, hogy a mindenféle ember jön, olyan is, akinek már tényleg így a kis ujjában az éneklés, és rengeteg ilyen kórus tapasztalata van, és olyan is, aki egyébként csak szeret énekelni, de mondjuk a zuhany alatt teszi, és megadja nekünk azt a bizalmat, hogy egyébként eljön és megpróbálja magát ebben a szerepben, és tulajdonképpen mindenki saját magával foglalkozik, úgy, hogy ő maga mit tud kihozni, nem azzal, hogy de hamisan énekelt, hanem
a szégyenérzetet, mindenki... az hogyan küzdül?
És ha kétharmad bődületesen hamis, igen. Akkor mi lesz ebből?
Most már körülbelül 20 pár esemény van mögöttünk, és elmondhatom, hogy mindegyik alkalom nagyon jól sikerült, és megszólalt a három szólam. Nem mondom azt, hogy ez most egy rádiógyerekkar szintű csodálatos éneklés, főleg, hogy férfiak is vannak férfi hanggal.
Na,
de alapvetően pont az a lényeg, hogy ezt a fajta több szólamú éneklést ezt bárki megtapasztalhassa, és ne kapcsolódjon hozzá az a fajta feszültség, vagy az a fajta akár trauma, amit mondjuk az énektanárok vagy a kórus okozott. Tehát, hogy itt tényleg nem
a puszilom Erzsike néni.
Képek és a videók alapján itt egyszerűen az embereket olyan szinten elkapja a gépszi, olyan boldog mindenki, olyan lelkes, ezt badulnak a boldogsághormonok, és döbbenetes, hogy mit hoz ki az emberekbe.
Ez így van. És egyébként
ez hogyan? Mitől?
Lefogadom, hogy gimi kórus tag volt.
De az nem biztos, hogy
igen,
jó.
Igen, de ott nem
ugye,
volt.
Hogy?
Ott nem volt ilyen frenetikus
élmény, ez biztos. Na, de ott semmi ilyen nem volt, pont ezért kérdezem.
Hát ez az, tehát, hogy ez teljesen másfajta, tehát, hogy itt nem, például nem kottából éneklünk, és nem úgy van a betanítás, hanem ez egy teljesen saját fejlesztés igazából, hogy egyrészt hallás alapján természetesen, tehát minden szólamot megmutatok, amit egyébként előtte én készítek el, és akkor nagyjából igyekszem úgy, hogy tényleg mindenki számára egy olyan hangnemben legyen, hogy az mindenki számára elénekelhető legyen, és egy ilyen vetített szöveg, ami egyébként a dallamvonalat leköveti, meg mindenféle gifek, meg ilyen kis mókás dolgok segítik azt, hogy emlékezzünk, hogy most mi jön legközelebb, akkor tényleg
most
a háromszor...
Csak ennyi, hogy fölfele megy, vagy lefele megy, vagy
meg, hogy melyik szólam, vagy az melyik szín, tehát zöld.
Hogy oldjátok fel a feszültséget, ami az emberben benne van, hogy kiálljak 29 vadidegen ember mellé a
229 inkább, mert hogy itt ilyen 300-500 emberek énekelnek együtt.
Ja, az azért jó, mert ott el lehet bújni.
Igen, tehát igazából ez olyan, tehát hogy ez nem egy ilyen workshop, hanem tényleg az, hogy egy esemény, egy gyakorlatilag egy koncert, ami a saját koncertet, hiszen aki eljön, az mind részt vesz ebbe, tehát nincsenek ilyen külső hallgatók, hogy na, majd nézzük, hogy mit hoznak ki itt a többiek, hanem aki eljön, az részt vesz és vállalja, hogy énekel. Uh-huh. Természetesen vannak bizonytalanabbak, akik hátrébb állnak, és még úgy figyelgetik a helyszínt.
Hát a három szólam külön-külön készül, és addig a másik kettő nézi, amíg a más vagy...
Nem, folyamatosan haladunk, és minden egyes kis dián, minden egyes kis részletet azt megnézzük a három szólammal, mindig összetesszük, és megyünk egyre tovább, és így alakul ki a végén az egész három szólamú dal.
Vannak azért olyan alkalmak, amikor, bár nem fogják elhinni a kedves hallgatók, szerintem ti sem, hogy torka szakadtából én is szoktam énekelni, ezek a gladiátor bulik este, amikor úgy hívjuk, hogy bemulatunk. A másik, amikor az agrár felsőoktatásban résztvevő kollégákkal ugyanezt csináljuk, mert hogy az agráron volt egy olyan hagyomány, hogy muszáj volt nagyon sok nótát tudni. És az a tapasztalatom, hogy ez egy rendkívül felszabadító élmény.
Ez komolyan. Így van.
És nagyon jó közösségteremtő élmény is.
Tehát
ezért
még akkor
csináljátok?
Is, hogyha 10 ember artikuláltanul így üvöltözik, amiről a Maci beszél, de itt azért kicsit így másról van szó.
Igen, tehát hogy egyébként maga
az... Kikérem magamnak.
Maga az éneklésnek is van egy ilyen hatása, és egyébként pedig az, hogy ez mondjuk hogy hozza össze azt a 200-300 embert így instant módon már, tényleg Andi is majd elmesélje el a saját élményét.
Az volt csak,
mesélj, hogy... De hogy kerültél oda, drága szívem? Hát
úgy, hogy születésnapomra ezt kaptam az egyik barátnőmtől, hogy elmegyünk ide énekelni. Ő ismer engem, hogy nekem ez jó lesz, hogy feltételezte. A lényeg az az, hogy órákkal korábban a rendezvény előtt találkoztam egy villamos megállóba két lányjal, rózsafűzérek, vagy hát nem rózsafűzér, hogy igen, virágfűzérek voltak a nyakukba, és miután a kiírásban szerepelt, hogy aki tud, a Kokomo című dalhoz jelenjen meg ennek megfelelő ruhában, rögtön feltételeztem, hogy ők oda mennek, és oda mentem hozzájuk ismeretlenül a villamos megállóba, hogy ti is? Igen, és akkor utána találkoztunk is. Szóval, hogy ez úgy tud random összehozni embereket, hihetetlen.
De nem volt égő, nem féltél.
Dehogy
nem...
is.
Már hogy nem, tudod, hogy az ember azért így nem ereszti ki a hangját.
De hát én itt igen.
Igen, de az van, hogy igazából az elején pont van egy ilyen warm-up rész, ami arra jó, hogy ott így kicsit el is mondom, az ember megtapasztalja, hogy jó, igazából itt most senki, nincs egy szigorú énektanárnéni, aki majd azt nézi, hogy ő most tisztán énekel, vagy sem. Elmondom, hogy ez tényleg nem a olyan szintű teljesítményről szól, hogy ez most egy ilyen tökéletes legyen, és mindenki tényleg mindent el tudjon énekelni, hanem próbálkozni kell, és gyakorlatilag ennek a, már ennek is a felszabadító ereje az, hogy egyébként az ember mondjuk kilép a komfortzónájából, és megtapasztalja, hogy wow, egyébként én része tudok lenni egy háromszólamú kórusnak, anélkül, hogy egyébként én azt gondoltam volna, hogy tudok énekelni, az is már egy olyan felszabadító élmény, és egyébként meg az éneklésnek a rezgései, meg az élménye, ez már egy
tök. Kik járnak oda? Nem tudom, milyen cipőfelső részkészítőtől az ügyvezető igazgatói?
Igen,
mindenki?
Egyébként teljesen vegyes, egyrészt az életkor is, másrészt a nem tudom, nem szoktam megkérdezni, ki mivel foglalkozik, de hogy azért elég sokféle ember, az biztos, hogy kell egyfajta nyitottság ahhoz, hogy az ember ezen részt vegyen, szóval már is olyan nyitott és nem tudom, kedves, jófej emberek jönnek, akik egymásról is feltételezik, hogy
ők, az is jófej. Mondj
kérlek még egy setlistet, mert én a Kokomónál sarkon fordultam volna, és van néhány dal, amit biztos, hogy nem tudnék kiereszteni a torkomon, de hogy miket énekeltek.
Ez is egy olyan dolog, hogy mi, ha tehetnénk, akkor igazából el sem mondanánk, hogy mit fogunk énekelni. Mert...
Ez miért fontos?
Mármint...
Mert hogy ilyen az utolsó utáni pillanatig titokban van, hogy mit fogunk énekelni.
Pont azért, mert próbáljuk meg, igen, aha. Tehát hogy próbáljuk arra, hogy igazából nem a dal a lényeg, hanem az, hogy egyébként egy olyan verzió születik, amit még egyébként sosem hallottunk, és lehet, hogy és egy olyan élménynek leszünk része, ami lehet, hogy egy kicsit átfordítja azt, hogy lehet, hogy a világból kiüldöz a Kokomo, de abban az egyszálgitáros, háromszólamú feldolgozásban egy sokkal szórakoztatóbb, meg ha az ember tényleg aktívan része lesz. Úgyhogy ha tehetnénk, akkor el sem mondanánk. Egyébként magyar és angol dalok is vannak, igyekszünk olyanokat választani, ami minden korosztály számára ismert lehet. Énekeltünk már Queent, Abbát, de volt Honey Beast, és jött a Tarján Zsófi, és vele együtt énekeltük el a legnagyobb hőst. Úgyhogy volt Bon Jovi. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle dolog volt. Egyébként azt még hozzá kell tennem, hogy az inspiráció ebből, tehát hogy az egésznek a létrehozásához, az külföldi minták alapján történt, és egyébként nem is én vagyok az ötletgazda, hanem Harta Laci, aki bár nem zenész, de ő kitalálta, hogy látta, hogy a zenének milyen közösségformáló ereje tud lenni, és ő ezt elhatározta, hogy ezt szeretném Magyarországon behozni, és igazából engem kért fel így zenei vezetőnek, és így született 2023 elején ez a dolog, és azóta elég erősen
nagyon
megyünk.
Nagyon hosszú, hogy ilyen szeánsz, onnantól kezdve, hogy elkezdjük, és a csúcspontként a mindenki...
A végén még meg is kell hajolnunk, hiszen mi vagyunk az előadók.
Így van, sőt, mindegyik alkalomról profi videófelvétel készül, ami aztán utána visszanézhető mindenki számára. Egyébként egy ilyen két órás az egész esemény, az elején egy kis bemelegítéssel, utána jön maga a betanítás, az eddig egyébként egyszálgitárral ment az egész esemény. Horváth András Ádám, gitáros kollégám, és jobb kezem ebben az egészben, vele tanítjuk be, és akkor utána a végén pedig az utolsó negyed órában meg egy jó párszor elénekeljük, és akkor általában ott ilyen sokszor visszatapsoljuk magunkat, hogy még egyszer elénekeljük, mert nem volt elég, és akkor most, ami a november 7-i következő eseményen lesz újítás, az, hogy most zenekarral fog megszólalni az adott dal, úgyhogy a gitáros betanítás megmarad, és a végén pedig hozzájön még egy körítésként egy egész zenekar.
Az az igazság, hogy én a mai napig, pedig ez több mint egy hónapja, másfél hónapja volt a legutolsó esemény, mert a zárvíz miatt a legutóbbi az elmaradt, hogy el lett csúsztatva. Én nekem azóta gyakorlatilag két naponta fut a fejemben, és énekelem, és hol az egyik szólamot, hol a másikat, és olyan, mondom, ez maradandó. Örök.
Igen, és ez nagyon sokan szoktak erről beszámolni, hogy ez tényleg egyrészt az, hogy szokták mondani, hogy olyan, tehát hogy felér egy terápiával az, ez az egész, uh-huh. hogy az embernek kicsit így visszaadja a bizalmát egyébként egy, a más emberekbe is, így a hétköznapokból való kiszakadás, és tényleg ez a fajta.
Hát le a kalappal, gratulálunk hozzá, nagyon fontos info, hol lehet jelentkezni?
Ez igazából jegyet lehet venni az uh-huh. interneten. November 7-én a Kristály szintérben lesz a legközelebbi alkalom. Fenn vagyunk mindenféle social platformon, honlapunkon, stb. Úgyhogy a lokál vokált beírva az ember igen. könnyen megtalálja.
Mindazok,
Maci, a következő videón szeretnének látni. Első sorban.
Nincs, nem, nincs. Sajnos nem győztelek meg.
De meggyőztél, nagyon kedves, nagyon aranyos. Élvezi. De nem akarhatod tönkretenni több száz embernek az estét az én jelenlétemmel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én képviselem a stábot.
Mindazokat, akik megírták, hogy te egy valódi vokál patrióta vagy, azokat be fogjuk iratni
ez így
erre a foglalkozásra.
Nagyon úgy, nagy szeretettel várunk mindenkit, tényleg sok bárki erő, számára nyitott.
Sok erőt hozzá, és kitartás, nagyon klassz dolog ez.
Köszönöm
az egész.
Köszönöm szépen.
Pejcsik Pannával, a Lokál Vokál vezetőjével beszélgettünk. Most megyünk mindjárt tovább, méghozzá egy kicsit a Budapest rovatot lezárva, átnyergelünk majd a Millás, vagy a Napközire? Nem, még a Napközire nem, mert még előtte egy beszélgetésünk van.
Igen.
Oké, akkor köszönjük szépen Pejcsik Pannának, hogy itt volt,
én
és akkor
köszönöm.
Hajrá tovább, sok kitartást és erőt kívánunk a továbbiakhoz.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
A törvény hatályba lépése után több mint egy évvel végre elindult a bolti készpénzfelvétel, de hogy ez milyen gyermekbetegségekkel küzd, hogy működik, erről fogunk beszélgetni Herman Bernadettel, a bank360.hu vezető szakértőjével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Bemelegítő kérdés az, hogy mi is ez a törvény, meg mit kell és hogy kell ezt érteni?
Hát a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló törvénybe iktatták azt be, 2023 közepétől hatályos ez a rész, hogy a bankoknak, hogyha bankkártyás ügyfeleik vannak, és igényeltek ezt a 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételt a bankszámlájukhoz, akkor van ez az úgynevezett készpénz, vásárlás készpénz átvétellel szolgáltatás, tehát hogyha a boltokban lehet úgy vásárolni elméletileg, hogy a bankkártyás vásárlás mellé készpénz is vesz fel az ember, ez havonta kétszer, legfeljebb 240 ezer forintig, szintén díjmentes készpénzfelvétel.
Tehát ezt úgy kell érteni, hogy bemegyek a boltba, kérek 10 dl a parizert, meg egy kis kólát, kifizetem, ja, és még szeretnék 40 ezer forint készpénzt is felvenni, miután ezt kifizettem bankkártyával. Tehát ez gyakorlatilag így működhet.
Így működhet, igen, elvileg.
Oké, és mennyire működik?
Nem nagyon működik, mert tehát a jogalkotó azt ugye előírta, hogy kell ezt a bankoknak beárazni, és a bankok szépen be is árazták, tehát bevették ezt a kondíciós listákba ezt a tételt, meg a szerződési feltételek közé betették. Viszont azt nem írta elő senki, hogy ezt infrastruktúrálisan biztosítani kell a boltoknak, vagy azoknak a pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyek a terminálokat elhelyezik a boltokban. Így aztán nem csinálták ezt meg. Uh-huh.
Ezt lehet tudni, hogy mi ez a váratlan ellenállás? Ez plusz adminisztráció, plusz költség, vagy mi az oka?
Az egyik oka az volt, hogy azt mondták azok a bankok, amelyekkel én beszéltem, és szolgáltatnak ilyen POS terminálokat a boltoknak, hogy nem nagyon volt igény a kereskedők részéről erre a szolgáltatásra, hogy a vásároknak készpénzt adjanak a uh-huh. Parizer és a kifli mellé. A másik oka pedig az lehetett, hogy a bankok sem siettek ezzel a fejlesztéssel.
Uh-huh. De akkor miért kellett küzdeni annak a kevésnek, aki meg úgy döntött, hogy ő igenis ezt biztosítja? A cikketben egy baranyai kisboltosról írsz, aki egy éven át küzdött, hogy ő szeretné, és mégis tök nehezen jött össze.
Hát pont ezért, mert próbálkozott, több bankot is megkeresett, és a bankok mondták, hogy hát gondolkoznak rajta, még fejlesztik, még csinálják, még készítik elő ezt a szolgáltatást, és akkor hát nagyon nehezen jó egy év, vagy egy év várakozás után az OTP-nél sikerrel járt, és kapott egy olyan terminált, amely képes ezt a funkciót is kezelni.
Tehát akkor az OTP-nél konkrétan most már van ilyen, tehát aki az OTP-hez megy, akkor ő már tudja ezt jutani?
Igen, egy kis bolt, akkor ott van rá esélye, hogy kaphat olyan terminált, olyan szerződést, hogy ezt a szolgáltatást is tudja adni.
És tudunk más bankokról is, akik már hajlandóak, vagy a technológiai hátterét
megteremtették? Én egyedül nem találkoztam mással. Akivel én beszéltem, mondta, hogy a Raiffeisennél próbálkozott, de végül az OTP lett a befutó, és nekem több is azt mondta, hogy nem volt erre igény kereskedők részéről.
Mik a pro és kontra érvek emellett, illetve ez ellen? Például ez megint csak ugye a készpénz használatot pörgeti, ami meg sokba kerül nemzetgazdasági szinten. Viszont gondolom van egy olyan előnye, hogy olyan kisboltokban is lehet pénz venni, ahol mondjuk a környéken nincs ATM.
Igen, ez az utóbbi előnye, ez hatalmas előny, illetve a boltos, akivel én beszéltem, azt mondta, hogy neki ez azért nagyon jó, mert nagyon nagy a készpénzforgalma. És ő nem szereti, hogy ennyi készpénz van a boltban, mert be kell vinni a bankba annak érdekében, hogy kifizesse a saját költéseit, kiadásait, ő nem tudja készpénzzel fizetni a rezsit, az alkalmazottakat, a beszállítóknak se tud fizetni, mert lehet, hogy még egy őstermelőnek a paradicsomot kifizeti, de annak a cégnek, amelyik a kólát hozza, a sört hozza, a joghurtokat hozza, meg a száraz tésztát és a többit, az ilyen terméket, amit kapsz egy szupermarketben, annak nem tud így fizetni, csak átutalásra. Uh-huh. Van neki az a jó, hogy a bankban van a pénz.
Milyen gyermekbetegségek vannak? Például minden bank kártyájával működik, és a hallgató azt is kérdezi, hogy ez a 2x150-en felül szintén ingyenes, ez a 2x40, vagy ez abba beleszáll?
Nem számít bele, ez azon felül van. Szintén ingyenes, és elméletileg minden bankkártyával működni kellene. Most azt mondták nekem, hogy ők tesztelték ezt a terminált, és nem működött teljesen jól minden bankkártyával, hát elutasított tranzakciókat. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy javítani kell még a rendszeren. A Penny-nek volt egy ilyen szolgáltatása, vagyis van egy ilyen szolgáltatása, mert jó régen, majdnem 10 éve, az például csak az OTP és Maestro és Mastercard-okkal működik. Tehát ott ugyanúgy fel lehet venni.
A kereskedő előírhat olyasmit, hogy oké, vehetsz fel nálam pénzt, készpénzt bankkártyával, ha?
Előírhat. Tehát nincsen ilyen. Aha. A kereskedőre vonatkozó szabály nincsen, a szabály az arra vonatkozik, hogyha
hogy
valaki...
Ilyen. Tehát én azt mondhatom kereskedőként, hogy jó napot kívánok, igen, van ilyen lehetőség, ha legalább mondjuk 5000 forintért vásárolsz, és mondjuk legalább 5000 forintot akarsz felvenni.
De ezt nem írhatják elő. Nem tehetik kötelezővé szerintem.
Hát nem találtam olyan jogszabály, az igazából csak arra vonatkozik, hogy mennyi az ingyenes limit, amit a bankoknak biztosítani kell a kondíciós lista szerint, tehát ugye, amit a 150-es készpénzfelvétel, hát most tehát, hogy maga a kereskedő az mit enged meg a vevőjének, vagy mit beszél meg vele, vagy hogy működik, az más kérdés. Azok a terminálok, amiket az OTP kihelyezett, azok minimum 3000 forintos vásárlást írnak elő, és legfeljebb 20.000 forintot lehet velük felvenni, tehát a 40.000-et sem tudod felvenni, és a tízdek a Parizer és az Edzsön, de sem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy felvedd a készpénzt, hiszen 3.000 forintot el kell érni a vásárlás összegének.
Említetted azt, hogy a Penny-t, hogy ők vették, vagy ők vezették be valami hasonlót, a nagy láncok egyelőre nem? Tehát ahol a kiskerforgalom nagyobb része bonyolódik?
Nem, de szerintem nem is nagyon áll érdekükben, mert ott szerintem nagyon fontos az, hogy gyorsan menjen a kasztárnál a sor. Tehát ahol folyamatosan mondják, hogy megnyitjuk a 4-es kasztát, 5-ös kasztát, 6-os kasztát, ott szerintem nem akarnak azzal vesződni, hogy értékes perceket veszítenek el ezzel, hogy a vásárlók készpénzt vesznek fel. Illetve ezek olyan helyiségek, vagy olyan településeken vannak, olyan helyiségekben vannak, ahol valószínűleg van ATM.
Oké, nagyon szépen köszönjük, folytatása következik a történetnek, a lassú folytatása is, de biztosan lesz folytatása. Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot, jó munkát!
Sziasztok!
Szia-szia! Herman Bernadettel, a bank360.hu vezető szakértőjével beszélgettünk arról, hogy több mint egy év után csak elindult kisebb gyermekbetegségekkel, ugyan de a bolti készpénz felvétel. Most jön a napközi a Millás reggeliben, aztán pedig jövünk vissza elkereskedelmi lovartunkkal és heti alapozónkkal is.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
No kérem szépen, megjelent egy felmérés, mert hogy azért, hogy is mondjam, az elkereskedelem nem épp a legszebb napjait éli mostanság, és a Boxy nevű fulfillment szolgáltató felmérést készített a partnerei körében, hogy hogy érzik magukat a bőrükben. Hát elsősorban ugye az elmúlt vásárlóerőcsökkenés, illetve a kínai elkereskedők térhódítása miatt nem könnyű a helyzet az ágazatban. A megkérdezett vállalkozások 54%-a az elmúlt 6 hónap során valamilyen szintű negatív változást érzékelt a webshop működése kapcsán. 47%-uk szerint romlottak, 7%-uk szerint pedig jelentősen romlottak a kilátásaik. Alul teljesített a várakozásokhoz képest, ugyanakkor a válaszadók egyharmada pozitív tendenciákat is tapasztalt ebben az időszakban, és a következő egy évre is megkérdezték őket, 60%-uk azért pozitív kilátásokat fogalmazott meg, illetve stagnálásra 26% számít, a csökkenés pedig 14% jósolja. Egyébként mi okoz kihívást? Azt mondják, hogy az ügyfélszerzési költségek növekedése, az élesedő versenyhelyzet és a gazdasági visszaesés hatásainak kezelése, ez a három olyan dolog, ami nehezíti az életüket. Úgyhogy ez volt a Boxy Fulfillment szolgáltató felmérésének talán néhány legfontosabb gondolata, amit én itt kiragadtam.
Volt még egy fontos bejelentés a héten, a Fox Post paketta.
Bizony.
Párosból a Fox Post neve marad meg. Itt ugye egy kézbe került a magyar cég, illetve konkrétan a cseh cég tulajdonosai vásárolták meg a Fox Postot, mégis a magyar márka él tovább, az összes automata az ő nevüket fogja viselni, és egy csomó ezzel kapcsolatos változás is van. Ehhez kapcsolódóan az fontos, kiemelték, hogy nincs semmiféle összefüggés a csomagautomaták kapcsán kialakult legújabb balhékkal, tehát óriási csúszások vannak és káosz van, késnek a kiszállítások. Már tavasszal volt az első ilyen eset, és most újra, és gyakorlatilag az egész iparágban szinte most már mindenkit érint. Úgyhogy ide tenném akkor gyorsan a friss top listát, hogy kinek hány csomagautomatája van itthon. A GLS-nek van a legtöbb, 1918, a Fox Postnak 1560, a Same Day, ugye ők az EMAG-hoz tartoznak, 1090, és ha a paketát is ide rakom, 1032. Ha ezt hozzáadjuk a Fox Posthoz, akkor kijön egy jó 2600 körüli száma, vel messze-messze a legnagyobb lesz majd a így már
is
a
részességgel
a Fox. Nyilván át is színezik, utána pedig a Magyar Posta, egy MPL, 500 valamennyi, Alza Box következnek, de ők még csak 300-nál tartanak, ők később eredtek. Ugye a többiek, de utána kíváncsiak, ők meddig fejlesztik majd ezt a saját csomagautomata hálózatot.
No, akkor ezek után pedig megkérdezzük szakértőnket, hogy lehet akár 1500 forint és 1 euró, anélkül, hogy pánikot keltenénk, komolyan elgondolkodunk ezen.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online! Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát én egy kicsit talán túlhúztam, mert azt mondtam, hogy 1500 forint lehet egy euró, de akkor lépjünk vissza, és szakmai szempontból talán elfogadhatóbb 500 forintos árfolyamot tűzzünk ki ide ma reggel. Hát én erre csípőből azt válaszolnám, hogy persze, hogy lehet, az a nem mindegy, hogy milyen időtávon, hiszen ugye emlékszünk mondjuk a svájci frank hiteles bombánál milyen svájci frank árfolyamtól, vagy milyen euró árfolyamtól rettegtünk, hát azon már rég túl vagyunk, és mégsem omlott össze a világ, de nem én akarom ezt a kérdést megfejteni, hanem Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát a filozóf...
Igen, így belekezdtünk egy ilyen clickbait címadással. Témába.
Bele, mert hogy mindenki érte ez a dologhoz, mindenkinek van véleménye erről a dologról, és hát bevallom őszintén, hogy ha végignézzük a teljesítményét a forintnak, mondjuk az elmúlt 10 évben, akkor azért van ok a gyanakodásra, hogy nemhogy 400, most hörgünk a 403 árfolyam, hogy áttört a 400-at, de hát nem tűnik messzinek következő 10 évben az 500.
Két dolog van, amit érdemes így elmondani, hogy egyrészt, hogy 10 évvel ezelőtt 300 volt, és emlékszem, hogy akkor mindig 10-10 pár évvel ezelőtt volt, hogy amikor 300 forint közében volt az árfolyam, akkor mindig kijött a tévé hozzánk a Concordhoz, és megkérdezte, hogy úristen, mi történt. Na hát a 10 évvel később most a 400 miatt aggódunk, szóval én azért azt gondolom, hogy veszek 10 év múlva meg az 500 miatt fogunk aggódni, vagy nem is tudom, hogy fogunk-e, mert lehet. Tehát ugye az a kérdés, hogy kell-e 10 évet várni rá, vagy sem. De én azt gondolom, hogy ugye itt két eltérő sztori van a forinttal kapcsolatban, mert ugye általában, amikor a lakosság úgy tetszik, ez megijed, vagy izgalmas kérdéssé válik a forint-euró árfolyam, annak nem ez a lassú leértékelés igazából az oka. Tehát, hogy van egy ilyen lassú leértékelése a forintnak, ami ez az évi pár százalék, tehát ez az évi pár százalékkal is el fogunk jutni 500 forintig, ugye 10 éven belül ez a kamatos kamat egyszerű logikájával viszonylag gyorsan kiszámolható. Tehát ez szerintem az egy kérdés persze, hogy miért van az, hogy a magyar gazdaságpolitika úgy gondolja, hogy ezt ugye meg kell lépnie, miközben a csehek, a románok vagy a lengyelek közel sem értékelték le a devizájukat, nem, hogy ilyen mértékben, de van, ahol egyáltalán nem. Tehát, hogy az is kérdés, hogy miért nyúlunk mi mindig ehhez a fegyverhez, vagy miért gondoljuk ezt jónak. Ennek szerintem nagyon mély okai vannak, és meg valamiért úgy érzem, hogy a hazai közgazdaságtudásban ez így beleégett valamiért, hogy hát ez az egyetlen dolog, ami számít, hogy olcsók maradjunk a külföldnek, olcsó munkaerőt adjunk, és ebből úgy tűnik, hogy a régiós versenytársaság ugye ki tudtak lépni valamennyire, mi meg nem tudtunk kilépni, és ezért ez a fűszer, amit a gazdaságpolitika boszorkány konyhájában úgy tűnik, hogy az első polcon található továbbra is. De szerintem ez az egyik blokk, és akkor ugye a másik, meg ezek a klasszikus forintválságok, ezek meg szerintem nem, tehát a politikának szerintem nincs olyan érdeke, hogy mondjuk gyorsan leértékelje a forintot, tehát amit láttunk mondjuk 2022-ben, amikor 420-430 forintig is elment a forint-euro árfolyama, meg ugye korábban még a 2008-9-ben a Lehman Brothers csődje után is volt egy komoly forint leértékelődés, szóval hogy ezek az események, ezek nem azért történnek, mert a politikának rövid távon ilyen érdekei vannak, hanem mert a hosszú távú döntéseink azok hiányoznak valójában. Tehát, hogy mind a két válságban, ami volt itt a 2008-9, meg mondjuk a 2022-es energiaválság, úgy ment bele az ország, hogy a legsérülékenyebbek között voltunk, és ugye a politika ebben úgy játszik szerepet, hogy hát igen, ezzel az energiafüggetlenséggel például nem sikerült sokat haladni mondjuk az elmúlt 30 évben, és akkor lám, amikor jött egy energiaválság, akkor ki volt a legsérülékenyebb, hát ugye mi. És akkor ilyenkor nyilván a kiderül, ugye külföldről drágán veszük az energiát, legyen az gáz vagy áram, mert hogy nem vagyunk egyikben sem érdemben önellátóak, és ha hirtelen felmegy az ára, akkor a külföldi befektetők kiszámolják, hogy hát van egy pont, amin túl mi meg már nem tudjuk kifizetni, és akkor elkezdek.
Attila, két hangos tábor van, mikor forintgyengülés van. Az egyik, az azt szajkozza, hogy ezek megint bedöntötték a forintot, és akkor a politikára mutatnak pártállástól függetlenül, mert az előző kormányoknál is volt ilyen manőver. a politika, meg amikor ilyesmi megint van, akkor elkezd és kiállnak, hogy a spekulánsok, és meg kell védeni a támadásoktól a magyar fizetőeszköz. Kinek van igaza?
Hát a politikus nem tud, tehát nincs olyan politikus, aki azt fogja mondani, hogy uraim, az elmúlt 20 évben elfelejtettük rendbe tenni az ország energetikai függetlenségét, és lám, most úgy állunk egy energiaválság kellős közepén, hogy bizony baj van. Ezt nem fogja mondani. De mondjuk, menjünk, akkor lapozzunk vissza egy pár évtizeddel korábbra, ugye 2008-9, nyilván az akkori Gyurcsány kormány sem mondta azt, hogy hát eladósodtunk a külföld felé teljesen, a háztartásokat nyakig eladósítottuk svájci frankba, és lám van egy nemzetközi pénzügyi válság, és az országot nem hajlandók a külföldiek tovább finanszírozni, hát baj van. Szóval, hogy és, tehát nem, tehát azt ne várjuk el a politikusoktól, hogy harakirit kövessenek el a közvélemény előtt, és vallják be a bűneiket, tehát szerintem, de hogy ezeknek a nagy leértékelődéseknek még fundamentális okai voltak azokban az adott pillanatokban, amik teljesen racionálisan megmagyaráztuk egyszerű számokkal, tehát hogy ez szerintem ez nem bonyolult ilyen szempontból. Viszont most azt gondolom, hogy nagyon sok szó esik a forintról, meg erről a 400 pár forintról, hogy most akkor így hú, akkor... Én nem gondolom, hogy a magyar politika be akarja dönteni a forintot, én nem gondolom azt sem, hogy itt valami óriás
de a lassú, tudatos forint gyengítés az tovább tarthat, ami viszont szemben megy a Nemzeti Bank céljaival, mert mondjuk inflációt gerjeszt.
Hát, ha kellően lassú, akkor ugye eddig belefért. Uh-huh. Kérdés, hogy ezután is belefér, ez nyilván egy hosszú szakmai vita, amit én nem fogok feltétlenül tudni eldönteni. Én szerintem, amire érdemes figyelni, tehát hogy itt azt kell látni, hogy most nyilván, ha nagyon mélyen belemegyünk, akkor ugye a hazai vállalati szektor, az ugye, ami hazai tulajdonban lévő vállalati szektor nem túl versenyképes, ennek vannak okai, ezt ugye próbálja a kormány minden módon valahogy megoldani, erről is lehet vitatkozni, hogy jól vagy rosszul, de ugye a másik probléma, hogy van egy nemzetközi, tehát a magyar gazdaság van egy másik rész, ami ez a multiból álló, exportra termelő, nagyrészt autóipar, vagy gépipar, feldolgozóipari szektor, és ugye itt is van egy jelentős lassulás, és ebben a szektorban speciál a versenyképességünket egyetlen dolog adja, az olcsó munkaerő. Tehát ugye a szakképzett olcsó munkaerő. Tehát ez egyetlen, ami az elmúlt 30 évben mindig kiúzott minket a bajból, mert ugye a német autógyárak azok ugye eddig szárnyaltak, vagy relatíve jól teljesítettek. És ugye ennek a megőrzése véget is kellett az olcsó, vagy euróban olcsónak tűnő magyar munkaerő, és ugye erre épült ez a leértékelődési vagy leértékelési politika sok szempontból, mert ugye a technológiát hozzák, a tőkét ők hozzák, az energiát nagyrészt külföldről veszik, tehát az egyetlen dolog, ami magyar hozzáadott érték egy autógyárban, az jelentően a munkaerő egyébként. Uh-huh. És ugye az igazi nagy fundamentális kérdés, hogyha, tehát én nem gondolom azt, hogy leértékelési szándék van, és azt sem gondolom, hogy jelentős egyensúlyi probléma lenne a magyar gazdaságban. Tehát nem gondolom se a költségvetést, se a fizetést. A fizetési mérleg eleve miért is lenne problémás, tehát azt szerintem kézetlen jól áll, de hogy a költségvetéssel látom, hogy én nem látom ezt, ami itt a városban pörög, hogy hú, hát mekkora baj van a költségvetés. Szerintem nincs baj van a költségvetés, és nincsenek komoly egyensúlyi problémák, se perma. Amire érdemes figyelni, az szerintem az, hogy lehet-e olyan fundamentális probléma, mint ami volt mondjuk az energiaválság, vagy volt a Lehman Brothers csődje idején, ilyen típusú sérülékenységünk viszont van, és most ami a legjelentősebb, és amiről talán érdemes így fundamentális szempontból beszélni, az az autógyárak felé meglévő kitettségünk. És ugye erről viszonylag sok szó esik, de ugye a kérdés az, hogy ennek a válságnak, amit az német autógyárak kapcsán, vagy lassulásnak, meg az akkumulátorgyártás kapcsán, amit látunk, ennek a lassulásnak ez egy ciklikus sztori, vagy egy fundamentális, tehát egy hosszú távon velünk maradó probléma, hogy nem fogy annyi autó, nem kell annyi elektromos autó, és ugye a német autógyárak úgy egyébként szorulnak ki Kínából, mert ugye ez utóbbi igaz, akkor ez az eddig nagyon versenyképes része a magyar gazdaságnak, ami egyébként a kereskedelmi mérleg többletünket, meg a fizetési mérleg többletünket is ugye nagy részt biztosította, hogyha ez sérül, akkor abból lehet szerintem komoly probléma. Én bízom benne egyébként, hogy itt a kínai stimulus, amit ugye a hetekben bejelentettek, az valamilyen szinten áttételesen pozitívan hat majd akár a német autógyártóknak a teljesítményére is, de azt azért látnotok kell, hogy a németek alapvetően Kínában piaci részesedést veszítenek. Tehát, hogy ez úgy tűnik, hogy azért ebben nem csak ciklikus elemek vannak, Európában ciklikus, de Kínában meg strukturális. Hogy ennek igen, a kettőnek okay. Lesz szerelője, az egy nagyon komoly kérdés, és annak szerintem a magyar gazdaság, hogy a forint árfolyam szempontjából is nagyon-nagyon komoly jelentősége van.
Oké,
nagyon szépen
nagyon
köszönjük. Köszönjük, nagyon tanulságos volt, tehát lesz 500 forint ez a jó kemény euró, méghozzá belátható időn belül, mert amiket felsoroltunk, azok nem fognak változni se politikai szempontból se.
Nem tudhatod.
Jó, köszönjük.
Hát, én 10 évet adok neki.
Tíz évet én is.
Akkor nem vállaltam sokat.
Oké, köszönjük szépen. Szép napot.
Köszönöm szépen.
Szia. Gyurcsik Attilával beszélgettünk, ő a Concord alapkezelő, vagy Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Most pedig Czóler Andi hírei jönnek, aztán egy kicsit elmerülünk egy nagyon komoly témában, méghozzá az MNB kamat politikájában. Érdemes továbbra is kitartani, nagyon izgi lesz.